A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 489. dicséretünk első versét. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk dicséretét. Igen, és de előtte hallgassuk meg a KT-t. Következő kérdés feleletét.
29. kérdés. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másút keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy azoknak, akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Folytassuk Isten dicséretét a megkezdett 489. dicséretünk második versével, a negyedik versig énekeljük. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint lelkünk épülésére írva található Ézsaiás próféta könyvében, az 58. fejezetben, az elsőtől a 11. versig.
Kiálts! Ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népennek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok keszteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogy illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebet. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, azt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármat, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeredsz azt az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Eddig Isten igéje. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ismét érezhettük a hívásodat, hogy te vársz bennünket a veled való találkozásra. Köszönjük azt, hogy elküldted szent fiadat, aki példát mutatott nekünk abban is, hogy milyen az igazi bőjt, az igazi Isten tisztelet. Ő szerte járt, mindenkit meggyógyított, mindenekkel jót tett. Bocsáss meg, Urunk, hogy nekünk oly sokszor nincs szemünk a szükséget látókra, a szenvedőkre. Talán megnézzük a híradóba, elolvassuk az újságba, kellőképpen elszörnyűködünk, mint olyan emberek, akiknek megvan a mindennapi eledelük, a fűtött lakásuk, és talán csak a fogyó bankszámlájuk vagy a hiteltartozásuk miatt kell aggódniuk. Hadd Uram, hogy megláthassuk azokat, akiknek mindez nem jutott osztály részül. És nem csak, hogy megláthassuk, hanem felruházzuk, megetessük őket, és elvihessük hozzájuk a te reménységedet. Hadd szent lelkedet, hadd legyünk mi azok, Uram, akik reményt adnak a csüggedőknek a te szavaddal. Amen.
Hirdetem Isten kegyelmes és bűnbocsátó voltát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük 172. dicséretünket. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma közöttetek üzenetét hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelében, a 4. fejezetben, a 12. és 13. versben, eképpen. Köszönt titeket Epafrás, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fáradt értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Szeretném az ige hirdetést egy rossz hírrel kezdeni. Fagyos telünk van, rendkívüli hóval, amihez nem vagyunk hozzászokva, de sajnos még hidegebb, még fagyosabb tavasz áll előttünk. Természetesen, amikor ezt mondom, akkor nem arról van szó, hogy szeretnék a meteorológusokkal harcba szállni, szeretném megjósolni, hogy milyen az időjárás, hanem azért mondtam ezt, mert azokra az emberekre gondolok, akikre ez a tavasz nyomorúságot és szenvedést fog hozni. Bizonyára a hírekből mindannyian értesültetek már, hogy tavasszal a fűtési idény végén elkezdődnek a kilakoltatások, a lakásoknak az árverezései, az a moratórium, ami most idáig tart, meg fog szűnni, és nagy tömegek fognak az utcára kerülni. Egyes vélemények szerint az így földön futóvá nincstelenné váló emberek száma elérheti az 1 milliót is. Ami azt jelenti, hogy a magyar lakosság több mint 10%-a földönfutó, nincstelen, jövőtlen, reménytelen emberré fog válni. Nemrégiben hallottam egy rádió műsorban, a Kossuth Rádión, hogy két hajléktalan a dagályfürdő kivezető csatornájában töltötte az éjszakát, hogy ne fagyjon meg. Ugyanis a fürdőnek a meleg vizét a Dunába engedik egy csatornán keresztül, ami még akkor is éppen elég meleg, és ezek az emberek ott töltötték az éjszakát. Beszéltek velük a riporter, és mondták, hogy ők egyik napról a másikra élnek, és úgy gondolkoznak, csak ezt a mai napot éljen túl. Kedves testvérek, úgy néz ki, hogy a magyar társadalom elindult a végleges, szétesés, elszegényedés útján, olyan szegény réteg fog kialakulni, ami óriási diakóniai feladatot jelent, mind az egyház, mind a világ számára. Kétség kívül hatalmas feladat lesz ez. És egyből föl is tehetjük a kérdést, ha ez ilyen hatalmas feladat, és ilyen nagy probléma, már is kezelhetetlen méretű probléma, akkor mit tehetünk mi, egyszerű, hétköznapi emberek, mit tehetünk mi, keresztény hívők? Tulajdonképpen erre a kérdésre válaszol mai igénk, amely Epafrásról, Istennek egyik szerény, de nagyon is használható Isten kezében naggyá váló emberéről szól. Pál apostolnak igen szerény, de értékes munkatársa volt ő. Olyan ember, aki tehát Isten kezében hatalmas és szép feladat elvégzésére vált alkalmassá. Az Epafrás név egyébként azt jelenti szeretett, kívánatos, vonzó. Lássuk tehát, hogy Epafrás miért volt, miben volt Isten számára szeretett, és miben kívánatos és vonzó mi számunkra, keresztények számára. Mit tudunk meg Epafrásról a Bibliában? Tulajdonképpen azt kell mondanunk, nem sokat. Neve háromszor fordul elő a Bibliában mindössze, kétszer itt a Kolossébeliekhez írt levélben, és egyszer pedig a Filemonhoz írt levélben. Lehetett ő idős, lehetett fiatal, lehetett családos, lehetett egyedülálló, nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy valamikor Jézus Krisztusnak a követője lett. Amit még tudunk róla az az, hogy Kolosséban élt, és az evangéliumot hirdette, és később fontos szerepet vállalt ebben a gyülekezetben, lehet, hogy ő volt ennek a gyülekezetnek az első lelkipásztora, és az evangélium hirdetését Kolossé város környékén is a szívén viselte. Ezen kívül még egy fontos dolgot tudunk meg róla, hogy Pál apostolt meglátogatta, mikor Pál apostol Rómában fogságban volt, és ott támasza, istápolója, gondviselője volt Pál apostolnak. Pál apostol úgy beszél róla, mint társam a fogságban. Ennyit tudunk meg tényszerűen Epafrásról, jelleméről és az ő hitéről pedig tulajdonképpen csak egy pár tő mondatban, egy pár szűk kifejezésben beszél Pál apostol. Az első dolog, amit Pál apostol elmond Epafrásról, az így hangzik: köszönt titeket, Epafrás, Krisztus Jézus szolgája. Itt a szolgaszót szeretném kiemelni, amely az eredeti görögben a dűlosz szó, amely azonban nem csak szolgát jelent, de sokkal inkább rabszolgát is. Ezt a görög kifejezést, a dűlosz, azaz rabszolga kifejezést használta Pál apostol is mindig magára, valahányszor írt a gyülekezeteknek. Így mondta: köszönt titeket Pál, Jézus Krisztusnak rabszolgája. És ezt a kifejezést, ezt a rabszolga kifejezést használja Epafrásra is. Érdekes, hogy ezt a megterhelt, és tulajdonképpen akkoriban igen pejoratív, negatív kifejezést, hogy rabszolga, ezt használta magára Pál apostol. Tudjuk, hogy egy ókori rabszolgának igen mostoha volt a sorsa. Engedély nélkül nem házasodhatott, nem gyűjthetett magának vagyont, tulajdonképpen semmilyen személyét illető döntést nem hozhatott meg, joga is semmi nem volt, tulajdonképpen csak annyi volt, hogy ok nélkül nem lehetett agyonverni, illetve hogyha az egyik ember agyonverte a másik embernek a rabszolgáját, akkor kártérítéssel tartozott. És Pál apostol mégis ezt a megterhelt, negatív kifejezést, azt, hogy rabszolga, ezt a kifejezést használta magára is, és Epafrásra is. Miért lehetséges ez? Azért, mert Pál apostolban csodálatos érzést váltott ki az, hogy ő megszabadult valamitől, és szolgája lett valaminek. Az emberek nagy része úgy gondolja, hogy ő szabad. Sokan megcsalják magukat, és azt gondolják, hogy szabad vagyok, én döntök a sorsom felől, én döntök az életem felől, és közben pedig az emberek nagy része szolga. Szolgálhatnak a vagyonnak, szolgálhatnak másik embernek, szolgálhatnak saját vágyaiknak, szolgálhatnak félelmeknek, megkötözöttségeknek, és közben azt gondolják magukról, hogy szabadok. Nemrégiben a hivatalban beszéltünk egy olyan emberről, aki azt mondták, hogy dohányos lány cigarettás volt, az egyik cigarettát szívta a másik után, És mivel a cigarettához illik a kávé is, ezért naponta megivott 5-6 kávét is. Sokszor előfordult az, hogy ez a bizonyos hölgy leült és remegve ült a székben, mert koffein mérgezést kapott. Sok ilyen és hasonló esetről lehetne beszélni, amikor az emberek azt gondolják magukról, hogy szabadok, de tulajdonképpen mégsem azok. Ezért vállalta Pál büszkén a rabszolga kifejezést, és ezért használta Epafrásra is. Azért, mert ő, bár rabszolga volt, Krisztus rabszolgája volt, mégis így vált igazán szabaddá. Csodálatos ellenmondás ez, kedves testvérek. Ha valaki odaszánja magát, odaadja magát Krisztusnak, az ő rabszolgájává válik, mindenben feltétel nélkül engedelmeskedik neki, döntéseiben aláveti magát, sorsában, jövőjének alakításában figyelembe veszi az ő igéjét, az az ember válik igazán szabaddá. Epafrás ilyen ember volt, Jézus Krisztusnak boldog és elégedett szolgája. És ugyanakkor az ige kérdést is állít felénk. Mi kinek a szolgái vagyunk? Kinek a véleményére hallgatunk? Kinek a véleménye dönti el, hogy milyen döntéseket hozunk? Ki az a személy, aki meghatározza a mi jövőnket? Kedves testvérek, ha megkérdeztük volna azt a hölgyet, akiről az hivatalban beszélgettünk, biztos azt mondta volna magáról, hogy ő szabad. De milyen jó lett volna, és azt kell mondanunk, milyen jó lett volna neki, hogyha ő mégis Jézus Krisztusnak a szabadságára szabadult volna fel. Milyen jó lett volna neki, ha ebből a lászólagos szabadságból Jézus Krisztus rabszolgáját tudott volna válni. Epafrás tehát ilyen boldog és szabad rabszolgája volt Jézus Krisztusnak, ahogy Pál apostol egy másik helyen nevezi őt, szolgatársam, azaz rabszolgatársam volt. Három dolgot említ meg Pál apostol Epafrás szolgatásáról, amit a kiosztott papíron is láthatunk. Három dologban volt Epafrás Pál apostolnak a szolgatása, az ige hirdetésben, másodszor a szeretet szolgálatban, azaz a diakóniában, harmadszor az imádkozásban és a közbenjárásban. Nézzük meg először azt, hogy hogyan vált Epafrás Pál apostolnak szolgatásává, rabszolgatásává az ige hirdetésben. Nem tudjuk, hogy kitől és hogyan hallotta meg az evangéliumot Epafrás, de az biztos, hogy befogadta a szívébe. Hitte ráhagyatkozott, és nem rekedt meg benne az örömhír, hanem azonnal tovább mondta. Azt lehet mondani, azonnal tovább lelkendezte a környezetének. Én fogoly voltam, a vágyaim fogja voltam, a bűneim fogja voltam, de Jézus Krisztus megszabadított engem. Így adta tovább mindazt, amit ő benne tett Krisztus, amit ő értetett Krisztus. Kolosséban elkezdte hirdetni, amit hallott, másoknak is megvallotta azt, és csodák csodájára elfogadták mindazt, amit ő mondott, és hittek neki az emberek. Így jött létre Kolosséban egy kis közösség, az első gyülekezet, aztán tovább nőtt, és végül híres lett az egész keresztény világban. Újabb kérdéssel szembesít tehát bennünket az ige. Jellemzően ránk, hogy amit Istenből megismertünk, szívesen elmondjuk másoknak. Tudunk-e lelkendezni arról másoknak, amit Isten bennünk, amit Isten értünk elvégzett? Nem vitatkozni kell, és nem ijeszgetni másokat, nem kioktatni, vagy ledorongolni, megfélemlíteni másokat, hanem csak egyszerűen elmondani mindazt, amit megismertünk, amit átéltünk. Azt, ahogy engem megszólított az Isten, amiből megszabadított, és amire felszabadított. Mert én úgy gondolom, kedves testvérek, hogy mindnyájunknak vannak ilyen bizonyságtételei. Mindenki, aki találkozott Jézus Krisztussal az életében, annak vannak bizonyságtételei. Az átélte a szabadulást, Átélte a vigasztalást, átélte a gyógyulást, átélte a kötöttségekből való megszabadulást és fölemelkedést. Hányszor előfordult, hogy Jézus meggyógyított egy beteget, és azzal bocsátotta el, menj haza, és mondd el, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Pál apostol ezt a megtapasztalást, az evangéliumnak a jó hírét, amit vele cselekedett Isten, hűségesen mondta, és továbbadta másoknak. És lássuk be, kedves testvérek, hogy nekünk is olyan sokszor lenne lehetőségünk arra, hogy mindarról beszéljünk, amit bennünk és értünk tett Krisztus. És olyan sokszor van az, hogy nem tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Kívánom, hogy Isten szent lelke szabadítson mindannyiunkat föl arra, hogy tudjunk erről beszélni. Hogy Krisztusnak valóban a jó illata lehessünk a környező világban. Ez volt tehát az első, amiben Epafrás Pál szolgatása volt, az evangélium továbbadása. Másodszor szolgatása volt Pál apostolnak a diakóniában. Az első fejezet 7. versében ezt olvassuk, aki Krisztus hű szolgája, értetek. Egész pontosan fordítanánk a szöveget, akkor az így hangozna, aki Krisztus hű diakónusa, értetek. Ki is a diakónus? A diakónus az, aki önként belső indítatásból szolgál. A diakónus nem rabszolga, aki kényszerből szolgál. A diakónus nem hivatali szolga vagy hivatalnok, aki bérért, saját érdekeiért, fizetésért szolgál. A diakónus az, aki belső indítatásból, saját szabadságából, saját belső vágyából szolgál. És szeretném, ha megértenénk, hogy nincsen itt ellentmondás. Nincs itt ellentmondás abban, hogy Epafrás egyrészt rabszolga, dűlosz, másrészt pedig diakónus, szolga. Hiszen az első, a rabszolga kifejezés azt jelenti, hogy ő annyira elkötelezett, annyira alávetette magát Jézus Krisztusnak, hogy nem is tud más tenni, mint engedelmeskedni az ő akaratának. Oda megy, ahová Jézus Krisztus parancsolja, azt teszi, amit Jézus Krisztus parancsol neki. A másik kifejezés, a diakónus pedig azt jelenti, hogy ő szeretetből, kényszer és haszon nélkül, tiszta szívből engedelmeskedik, és így szolgál az ő megváltó úrának. Mi volt tehát a diakónia Epafrás életében? Az, hogy Epafrás Kolosséban nem csak a Jézusról szóló evangéliumot hirdette, hanem egyidejűleg észrevette azt is, hogy kinek mire van szüksége. És amely szükséget meglátott, azon abban a pillanatban próbált is enyhíteni. Aztán ezt a szolgálatot meg is szervezték, ezért lett híre az ő szeretetüknek minden szentek iránt. És ezután a gyülekezet nem csak közömbösen nézte más gyülekezetnek a gondját, baját, az embereknek a szenvedését, hanem ahol csak tudtak, segítettek, szervezett formában. Epafrás látta az emberek nyomorúságát, és ezt olvassuk, hogy segített, ahol csak tudott. És Jézus Krisztus is ilyen volt. Nem csak látta az emberek nyomorúságát, nem csak fölindult az ő lelke, hanem egyből gyógyított is, egyből szabadított is, egyből táplált is. Pontosan tudjuk, hogy az 5000 megvendégelésénél is látta az embereknek a gyengeségét, hogy igenis szükségük van ételre, italra. A nyomorúságban lévőknél látta, hogy szükségük van szabadságra. A gadarénusnál látta, hogy az az ember ki van vetkőzve teljesen magából, emberi bivoltát, elvesztette, mesztelen volt, és őrjöngött. És Jézus Krisztus visszaadta az ő emberi méltóságát. És egész megdöbbent a környezet, amikor látták, hogy az az ember, aki mesztelenül őrjöngve szaladgált, most föl van öltözve, és eszénél van. Azt lehet mondani, hogy ez az ember Jézus Krisztustól az ő méltóságát is visszakapta. Van-e szemünk észrevenni a körülöttünk élők nyomorúságát? Föl tudunk-e szabadulni előítéleteinktől? Ember társainkban nem csak egy koszos, esetleg büdös szemét látunk, hanem meg tudjuk-e benne látni embertársunkat. És nem csak arról van ez szó, hogy azt mondjuk, ez egy alkoholista, és biztosan megérdemelte a sorsát. Szeretnék beszélni egy szeméről, aki most igazi diakónus, Isten csodája, valóban hű diakónus, másoknak szolgál, hajléktalan asszonyokat befogadó házban szolgál, bibliaórát tart nekik, de valamikor az ő élete nem volt ilyen könnyű, és nem volt ilyen egyszerű. Rózsának hívják ezt a hölgyet, azt kell tudnunk róla, hogy intézetben nevelkedett. Nagyon jó tanuló volt, és nagyon okos volt, és ezért föl is vették a gimnáziumba, ott is az éltanulók közé került, de aztán rájött Rózsa, hogy mivel se apja, se anyja, nincs, aki gondoskodjon róla, nem fog belőle megélni, hogyha pusztán egy érettségie van. Ezért a tanári akarata ellenére ott hagyta a gimnáziumot, szakmát tanult, és trolibuszvezető lett. Úgy nézett ki, hogy sínre került az élete. Kapott saját lakást, megházasodott, két szép lánya született, úgy nézett ki, hogy ennek az hányadott sorsú embernek, aki olyan nehezen indult, végre egyenesben van az élete. Aztán egyszer csak bekövetkezett a tragédia. Súlyos baleset okozója lett, ami miatt elítélte őt a bíróság, és bizony több évi börtönt kapott. Mire kijött a börtönből, elhidegült a házassága, házastársa tőle, a gyerekei intézetbe kerültek, és ő pedig nem talált magának munkát. Hiszen ki alkalmazna egy olyan embert, aki börtönben volt. Ekkor Rózsa alkoholista lett. Aztán az alkoholizmus következtében szép lassan elúszott a lakás is. És egyszer csak azt vette észre, hogy alkoholista és hajléktalan is egyben. Reggel fölkelt, ami kis pénze volt, azt alkoholra fordította, dél körül kihozanodott, akkor árult az hajléktalan újságot, majd az összegyűjtött pénzből délután megint berúgott. Ilyen kilátástalanul és nyomorúságosan tengette az életét. Egészen addig, amíg meg nem tapasztalta keresztények részéről az önzetlen, krisztusi szeretetet. És amikor ezt megtapasztalta, megváltozott az élete. Először nem akarta elhinni. Azt hitte, ez egy színészi játék. Azt mondta, nem lehetséges, hogy valóban ilyen önzetlenül és ilyen tiszta szívvel szeressen engem bárki is. De aztán, hogy haladt előre a bizalomban, a közösségben, megértette, hogy valóban ez a szeretet nem csak képmutatás, nem csak egy külső máz, egy-két alkalomra szól, hanem lehet ráépíteni. És Rózsa a Krisztusnak követője lett. Rendeződött az élete. Most már az utcán nem kerülik el az lányai, már fel is nőttek azóta, sőt, Rózsa elkezdte a teológiát is, és mint mondtam, ő maga vált diakónussá olyan emberré, aki másokon segít. És nem tudnak hozzá olyan problémával menni a hajléktalanok, amitől ő kétségbe esne. Hiszen megjárt mindent, megjárta a börtönt, megjárta az alkoholizmust, megjárta a hajléktalanságot. Mindezt csak azért mondtam el, kedves testvérek, mert ne gondoljuk azt, hogy ő azért kapta ezt a sorsot, mert megérdemelte. Amikor valakin segítünk, akkor abban van egy olyan lélektani momentum is, szokták mondani, hogyha én adok másoknak, ha én odafigyelek valakire, akkor elvárhatom, hogy majd én rám is odafigyelnek, én velem is törődnek. De kedves testvérek, hogyha az égvilágon senkire nem figyelünk oda, senkivel nem törődünk, akkor hogyan várhatnánk el, hogy mi majd a szükségeinkben törődést és támaszt találunk? Azon kívül az is igaz ebben a történetben, hogy az igaz diakónia, a szeretet, az önzetlen, tiszta szívből való szolgálat képes megváltoztatni az embereknek az életét. A legmélyebb sorból is ki tudja húzni megrekedt embertársainkat. Isten kegyelméből itt a gyülekezetben is vannak diakónusok, úgy is, hogy senki sem tud róla szinte, csak az, aki végzi, és az, akinek elvégzik a munkát, mármint mennyei atyánkra gondolok. De itt és most személyesen szól hozzánk a kérdés. Elmondhatjuk-e magunkról, hogy Krisztus diakónusa vagyok? Jellemez-e bennünket az, hogy észreveszünk másoknak a nyomorúságát? Vagy elmegyünk némán és szótlanul? Engedjük, hogy Isten megláttassa velünk a szükséget szenvedőket. Epafrás tehát hű szolgatás volt az ige hirdetésben, a diakóniában, harmadszor pedig hű szolgatás volt az imádkozásban. Így számol be Epafrásról Pál apostol. Ez egy olyan ember, így szól Pál apostol, Krisztus Jézusnak a szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok meg mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiciában és Hierápolisban vannak. Laodicea és Hierápolis két szomszédos város volt Kolossé mellett, és valószínűleg az evangélium innen terjedt ki azokba a városokba is. És Epafrás, mint felelősséget vállaló, igazi imádkozó ember, nem csak a kolossébeli gyülekezetnek a gondjait, bajait, terheit hordozta a vállán, nem csak az ottani emberekért imádkozott, hanem imádkozott ebben a két városban lévőkért is. Olyan ember volt tehát, aki vállalta a felelősséget az imádságban is, vállalta a felelősséget a rábízottakért. Imádkozásban vállalnunk kell a felelősséget mindazokért, akiket Isten ránk bízott. Nem véletlenül vannak a környezetünkben emberek, nem véletlen, hogy pontosan azok a családtagjaink, akik családtagok, az sem véletlen, hogy mi hitre jutottunk, mindez azt jelzi számunkra, van, akikért felelősek vagyunk, és van, akiket imádságban tudnunk kell hordozni Isten előtt. Most hadd számoljak be egy nagyon-nagyon szép új kezdeményezésről, amely arról szól, hogy mit jelent imádkozásban hordozni másokat. Szeretném megemlíteni, hogy egy egyházi gimnáziumról, a Lónyai gimnáziumban történt esetről szeretnék beszélni, annál is inkább, mert sokszor saját egyházunkkal szemben is vannak előítéleteink, de lássuk meg azt, hogy vannak jó dolgok is. Szóval ebben a gimnáziumban diákok teljesen maguktól, mindenféle előny és haszon nélkül elhatározták, hogy imaközösséget terveznek. Meghirdették az imaközösséget, és azóta hetente háromszor, 4-8-ra bemennek ezek a gyerekek, és tanári felügyelet nélkül, különösebb előnyök nélkül, hiszen ebből senkinek nem származik jó osztályzata vagy előnye, imádkoznak az ő osztálytársukért, imádkoznak a gyülekezeteikért, imádkoznak iskolástársaikért. Én magam arra gondolok, hogy milyen nagy áldozat ez a részükről, hogy hetente háromszor egy órával korábban kelnek, mint kellene, és elmennek, és imádkoznak, és közben járnak. Így hordozzák egymásnak a terhét, így hordozzák a rábízottaknak a terhét Isten előtt. És azt kell mondani, kedves testvérek, hogy bizony-bizony az is előfordult, hogy elment egy tanár egy-egy ilyen imaközösségre, és elkezdett sírni, amikor látta a gyerekeknek ezt az elszántságát, teherhordozási képességét. Epafrásról is ezt olvassuk, hogy állandóan fáradozott. Lehet, hogy éppen az imádságban fáradt el oly sokszor. Nem olyan kellemes volt, de ő tudta, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy én magamért imádkozok, hogy én változzak, én érezzem jól magam, én velem foglalkozzon az Isten, hanem az imádság azt jelenti, hogy másokat is tudok Isten előtt tartani, másokat is Isten előtt tudok hordozni, és tudom ennek a terhét, nyűgét, gondját, baját, fáradtságát vállalni. Epafrás tehát ilyen ember volt. Így hordozta imádságban a rábízottakat, a gyülekezeteket, akikért felelősséget érzett, vagy híveket, és a gyülekezeteknek a gondjait, bajait. Hiszen ha elolvassuk a Kolossébeliekhez írt levelet, akkor látjuk, mennyi baj volt csak ebben a gyülekezetben is. Jöttek tévtanítók, akik igyekeztek félrevezetni, szétzűleszteni a gyülekezetet, és Epafrás vállalta ennek a terhét, valószínűleg még Pál apostoltól is kért tanácsot ebben az ügyben. Kedves testvérek, ilyen példát nyújt nekünk Epafrás az ige hirdetésben, a diakóniában és az imádkozásban. Most az úrasztalához készülünk, és az úrvacsolai igénk is így szól, vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy előtte megvizsgálta magát. Vizsgáljuk meg, hogy mi van a mi szívünkben. Epafrás szíve tele volt ígével, ezért tudott igét hirdetni másoknak. Tele volt irgalmassággal, ezért tudott irgalmas lenni másokhoz, és tudott diakónusként viselkedni. Tele volt a rábízottakért érzett felelősséggel, és ezért tudott értük kitartóan és szeretettel imádkozni. Isten adja meg, hogy mindebben követőjévé tudjunk lenni Epafrásnak és Pál apostolnak, hogy mi is elmondhassuk magunkról, Jézus Krisztusban rabszolgák vagyunk, és szolgatársai a szenteknek. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 397. dicséretünk első versét. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, örök, gondviselő atyánk, köszönjük neked azoknak az embereknek a példáját, akiket te elénk állítottál, akik hűséges munkatársaid voltak, és hűséges munkatársaid tudnak lenni most is. Segíts Istenünk, hogy saját tompultságunkból, kábultságunkból kiszabadulva ezeknek a jó példáknak a követőjévé tudjunk válni. Segíts bennünket, Istenünk, hogy legyen érzékeny szívünk arra, hogy meglássuk másoknak a nyomorúságát. Segíts, hogy Krisztus arcát tudjuk tükrözni azok felé, akik szükségben vannak. Segíts Istenünk abban, hogy a jó példát megtarthassuk, és ne feledjük el. Istenünk, látjuk azt is, hogy hazánkban olyan sok nyomorúság és szenvedés van, és valószínűleg csak növekedni és sokasodni fog ez a baj. Istenünk, azt is látjuk azonban, hogy oly sok mindennel tartozunk neked, hiszen te, mint gondviselő atya, áldod és betöltöd a mi életünket sok jóval. Köszönjük neked, Istenünk, hogy van ételünk, van italunk, van ruházatunk, melegben, tiszta körülmények között élhetünk, hogy jó dolgunk van. Köszönjük, hogy ezt elmondhatjuk magunkról, mert mindez a te áldásod. Ugyanakkor segíts bennünket, Istenünk, hogy ne váljunk hálátlanokká, hanem mindazt a sok jót, amit tőled kapunk, tovább tudjuk adni másoknak. Kérünk téged, Istenünk, arra, hogy áld meg mindazokat, akik szükségben, nyomorúságban vannak, és te oltalmazd meg őket. Te oltalmazd meg egész társadalmunkat, és te oltalmazd meg ebben az ínséges időben hazánkat is. És kérünk téged, Istenünk, mindazokért, akik nyomorúságot és gyászt szenvednek. Mindazokért, akik elvesztették azt, aki fontos volt az ő számukra, aki támaszuk volt. Istenünk, azt kérjük te tőled, hogy most ezeknek az embereknek te legyél a támasza. Te áld meg az ő életüket, te viselj gondot az ő lelki, testi egészségükről, és te tartsd meg őket. Te vigasztald meg őket, Istenünk, és téged kérünk arra, mutasd meg, hogy velük vagy nyomorúságukban és szomorúságukban is. Köszönjük, Istenünk, a te mérhetetlen jóságodat, köszönjük, hogy készülhetünk az Úr vacsorára. Kérlek, áld meg, kérünk, áld meg bennünket, és tisztítsd meg a szívünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Most pedig csendes percet tartunk. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.